szál magasba tóhattyúja. A buddhizmus irodalma.
Valpola Rahula, a Buddha tanítása. Fordította Tóth Zsuzsanna. Szerkesztette és lektorálta Farkas Pál. A válogatott szövegeket fordította Farkas Pál, Fórizs László, Tóth Zsuzsanna és Vég József. Minden adományt fölülmúl a tanítás adománya. Szabbadánam, dammadánam, dzsináti. A harmadik nemes igazság. Niroda. A dukha megszűnése. A harmadik nemes igazság az, hogy a szenvedéstől, a dukha folytonosságától meg lehet szabadulni. Ez a dukha megszűnésének nemes igazsága. Ez a megszűnés a nibbána, ismertebb szanszkrit nevén a nirvána. Ahhoz, hogy a szenvedés megszűnjék, teljesen el kell távolítanunk a dukha fő gyökerét, azaz a vágyakozást, a szomjat, amelyről korábban beszéltünk. A nirvánát ezért úgy is nevezik, tanhakaya, a vágyakozás megszűnése. Ezen a ponton felmerül a kérdés, mi a nirvána? Ennek az igen természetes és egyszerű kérdésnek megválaszolására köteteket írtak. Egyre többet és többet, és ezzel ahelyett, hogy rávilágítottak volna a kérdésre, még inkább megzavarták az olvasókat. Az egyetlen értelmes válasz az, hogy a kérdés szavakkal nem válaszolható meg teljes mértékben és kielégítően, mivel az emberi nyelv túlságosan szegényes ahhoz, hogy kifejezze az abszolút igazság, a végső valóság, azaz a nirvána természetét. A nyelvet az emberek azért hozták létre és azért használják, hogy kifejezhessenek olyan dolgokat és fogalmakat, amelyeket érzékszerveikkel tapasztalnak. Az olyan transzcendens tapasztalás, mint például az abszolút igazság, nem tartozik ebbe a kategóriába. Ez a tapasztalat tehát nem foglalható szavakba, ahogy például a halaknak sincs szavuk arra, hogy milyen a szárazföld. Van egy példázat, amely szerint a teknősbéka kimászik a partra, majd visszatér a tóba, és elmondja barátjának, a halnak, hogy nemrég a szárazföldön sétált. Úgy érted, úsztál? Kérdezi a hal. A teknős megpróbálja elmagyarázni, hogy a földön nem lehet úszni, mivel szilárd és éppenséggel járnak rajta. De a hal csak erősködik, hogy ilyen dolog nincs, hogy a föld szükségszerűen folyékony, mint a tó, hullámzik, és lehet benne úszkálni. A szavak jelképek, amelyek a számunkra ismert dolgokat és fogalmakat szimbolizálják, de még a hétköznapi dolgok valódi természetét sem fejezik ki, és nem is fejezhetik ki. Ami pedig az igazság megértését illeti, a nyelv csalóka és félrevezető. A Lankávatára szútra ezért mondja, hogy a tudatlan ember úgy ragad bele a szavakba, mint az elefánt a sárba. Mindazonáltal szükségünk van a nyelvre. De ha a nirvánát pozitív terminusokkal, állításokkal írnánk le, akkor valószínűleg azonnal elkezdenénk ragaszkodni egy az adott kifejezésekkel kapcsolatos elgondoláshoz. Ezek pedig távol vannak az igazságtól. A nirvánáról ezért általában tagadó kifejezésekkel beszélnek, ez talán kevésbé veszélyes, tanhakaya, a szomi megszűnése, asankata, nem összetett, feltételekhez nem kötött, virága, a vágyakozás hiánya. Niroda, megszűnés. Az alábbiakban tekintsük át a nirvána néhány leírását és definícióját az eredeti páli szövegek alapján. Éppen ennek a szomnak teljes megszűnése, feladása, elhagyása, az attól való szabadulás, elválás. Minden feltételekhez kötött dolog lecsendesítése, minden szennyeződés elhagyása, a szomi elmúlása, a vágytalanság, a megszűnés, a nibbána. Big Hook. Mi az abszolút? A feltételekhez nem kötött. Big Hook. A vágy megszűnése, a gyűlölet megszűnése, a tévképzetek megszűnése. Szerzetesek ezt nevezik abszolútnak. Ráda. A szomi megszűnése a nibbána. Big Hook. Minden feltételhez kötött vagy feltételhez nem kötött dolog között a vágytalanság a legkiválóbb. Ez az önhitségtől mentesség, a szomi vége, a ragaszkodás teljes eltávolítása, a folytonosság elmetszése, a szomi elmúlása, a vágytalanság, a megszűnés, a nibbána. Amikor egy paribadzsaka megkérdezte Száriputtától, a Buddha egyik fő tanítványától, hogy mi a nibbána, Száriputta olyan meghatározást közölt, amely azonos az aszankata azon definíciójával, amelyet a Buddha adott. A vágy megszűnése, a gyűlölet megszűnése, a tévképzetek megszűnése. A ragaszkodás öt halmaza iránti vágyakozás és sóvárgás megszűnése, ez a dukha megszűnése. A szamszarikus létesülés megszűnése, a nibbána. A Buddha a nibbánáról ezt is mondja. Big Hook, van az, ami nem keletkezett, létre nem jött, és feltételekhez nem kötött. Ha nem lenne az, ami nem keletkezett, létre nem jött, és feltételekhez nem kötött, akkor nem lenne melekvés attól, ami keletkezett, létrejött, és feltételekhez kötött. Ám mivel van az, ami nem keletkezett, létre nem jött és feltételekhez nem kötött, van menekvés attól, ami keletkezett, létrejött és feltételekhez kötött. Itt a négy elemnek, a szilárdságnak, folyékonyságnak, hőnek és mozgásnak nincs helye. A hosszúság és szélesség, a finom és durva, a negatív és a pozitív, a név és forma mind megszűnik. Ott nincs sem ez a világ, sem a másik, nincs jövés, menés, állás, nincs sem születés, sem halál, sem érzéktárgyak. Mivel ezek a megfogalmazások a nibbánát negatív, tagadó terminusokkal írják körül, sokaknak az a téves elképzelése, hogy a nibbán a negatív jelenség, és az önmegsemmisítést, az én megsemmisülését jelöli. A nibbána azonban semmiképpen sem lehet az én megsemmisülése, hiszen nincs én, ami megsemmisülhetne. Ha valami megsemmisül, az az én illúziója, tévképzete. Nem helyes azt mondani, hogy a nibbán a negatív vagy pozitív. A negatív és a pozitív relatív fogalmak, és a kettőség világához tartoznak. Ezek a kifejezések nem vonatkoztathatók a nibbánára, az abszolút igazságra, amely túl van a kettőségen és a relativitáson. A negatív, vagyis tagadó kifejezés nem feltétlenül jelenti azt, hogy az általa jelölt állapot is negatív. Az egészséget jelentő szanszkrit arógya és a páli aróga egyaránt negatív kifejezés, amelynek szó szerinti jelentése a betegség hiánya. Ennek ellenére az áróga, mint állapot korántsem negatív. A halhatatlan, szanszkrit amrita, páli amata, a nibbána egyik szinonimája szintén negatív kifejezés, de nem negatív állapotot jelöl. A negatív értékek tagadása nem negatív. A nirvána egyik jól ismert szinonimája a szabadság, páliul mutti, szanszkritül mukti. Senki nem gondolja úgy, hogy a szabadság negatív dolog. Pedig a szabadságnak is van egy negatív, tagadással kapcsolatos aspektusa. A szabadság minden esetben megszabadulás valamitől, ami gátol, rossz, negatív. A szabadság maga azonban nem negatív dolog. A nirvána, a mutti vagy vimutti, az abszolút szabadság, tehát szabadság minden rossztól. Szabadság a sóvárgástól, a gyűlölettől és a tudatlanságtól, szabadság mindattól, ami a kettőséghez, a relativitáshoz, az időhöz és a térhez köthető. A Majjhima Nikájában található Dhatuvibhanga Sutta segítségével némileg megérthetjük a nirvánát, mint abszolút igazságot. Ezt a rendkívül fontos tanítást a Buddha a már említett Pukkuszátinak adta, akiről ott, a fazekas fészerében úgy látta, hogy értelmes és törekvő ember. A szutta vonatkozó részei a következőbbképpen foglalhatók össze. Az ember hat elemből áll. A szilárdságból, folyékonyságból, hőből, mozgásból, térből és tudatosságból. Ezeket vizsgálva úgy találja, hogy közülük egyik sem enyém, én, vagy az én énem. Megérti, hogy a tudatosság, valamint a kellemes, a kellemetlen és a semleges érzetek hogyan tűnnek fel és tűnnek el. A tudás következtében tudata megszabadul a ragaszkodástól. Ekkor az ember megtalálja magában a tiszta egykedvűséget, upekká, amelyet aztán bármely magasrendű szellemi állapot elérésére irányíthat, és tudja, hogy ez a tiszta egykedvűség hosszú ideig megmarad. Ám akkor ezt gondolja. Ha egy tiszta egykedvűséget a végtelen tudatosság birodalmára irányítom, a semmi birodalmára irányítom, a sem tudatosság, sem nem tudatosság birodalmára irányítom, és kifejlesztem azt a tudatállapotot, amely ezzel összhangban áll, akkor az egy tudati képződmény. Azután tudatilag nem hozza létre sem a folytonosságot és a létesülést, sem a megsemmisülést, és nem is akarja ezeket. És mivel nem hozza létre, és nem akarja létesülést vagy a megsemmisülést, semmihez sem kötődik a világon. Mivel semmihez sem kötődik a világon, nem aggodalmaskodik. Mivel nem aggodalmaskodik, teljességgel nyugodt. Odabent teljesen ellobbant. Pacsátám jéva parinibbájáti. És tudja, nincs több születés, a tiszta élet immár tökéletes, amit meg kell tenni, elvégeztetett, nincs már több teendő. Amikor ez az ember kellemes, kellemetlen vagy semleges érzetet tapasztal, tudja, hogy az adott érzet mulandó, hogy nem köti őt, és hogy szenvedélymentes a tapasztalása. Bármi is legyen az az érzet, ez az ember úgy tapasztalja meg, hogy nem kötődik hozzá. Tudja, hogy minden érzet elnyugszik majd a test széthullásakor, ahogy a lámpa lángja is kialszik, amikor elfogy az olaj, és elég a kanóc. Ezért bhikkhu az, aki mindezzel megáldott, abban az abszolút bölcsességben van jelen, mivel a minden dukha kialvására vonatkozó tudás az abszolút nemes bölcsesség. Ez a szabadulás, melynek alapja az igazság, rendíthetetlen. Bhikkhu, ami nem a valóság, az hamis. Ami valóság, az a nibbána, az igazság, vagyis szatcsa. Ezért bhikkhu abban, aki mindezzel megáldott, ez az abszolút igazság van meg, mert az abszolút nemes igazság a nibbána, a valóság. A Buddha másutt egyértelműen az igazság szót használja a nirvána jelölésére. Megtanítom nektek az igazságot, és az igazsághoz vezető ösvényt. Egyértelmű, hogy itt az igazság a nirvánát jelenti. Már most mi az abszolút igazság? A buddhizmus szerint az abszolút igazság az, hogy a világon semmi sem abszolút, hogy minden relatív, feltételekhez kötött és mulandó, és hogy sem belül, sem kívül nincs olyan változatlan, örökkévaló, abszolút lényegiség, amit énnek, léleknek, vagy atmannak nevezhetnénk. Ez az abszolút igazság. Az igazság sosem negatív. Jól lehet létezik a negatív igazság, mint népszerű kifejezés. Amikor az ember belátja ezt az igazságot, vagyis a dolgokat úgy látja, ahogy valóban vannak, tévképzetek és tudatlanság nélkül, akkor a sóvárgás vagy szomj megszűnik. Ez a dukha megszűnése, a niróda, ami nem más, mint a nirvána. Ezen a ponton érdemes felidéznünk azt, hogy a Mahayana szerint a nirvána nem különbözik a szamszárától. Ugyanaz a dolog lehet szamszára vagy nirvána, attól függ, hogyan tekintünk rá, szubjektíven vagy objektíven. Ez a Mahayana elgondolás valószínűleg a fentebb már említett eredeti téraváda páli szövegekben található elgondolásokból alakult ki. Nem helyes úgy gondolni, hogy a nirvána a sóvárgás megszűnésének természetes következménye. A nirvána semminek sem a következménye. Ha következmény lenne, akkor olyan eredmény lenne, amely okból jött létre. Ebben az esetben a nirvána sankata, azaz létrejött, feltételekhez kötött lenne. A nirvána sem ok, sem következmény. Túl van ezeken. Az igazság nem eredmény vagy következmény. Nem jön létre, nem olyan, mint a misztikus, spirituális tudatállapotok, például a gyána vagy a szamadi. Az igazság van. A nirvána van. Egyetlen dolgot tehetünk, megláthatjuk, beláthatjuk. Van ösvény, amely a nirvána belátásához vezet. Azonban a nirvána nem eredmény ennek az ösvénynek. Az ember egy ösvényen eljuthat a hegyhez, de a hegy nem az ösvény eredménye vagy következménye. Láthatja a fényt, de a fény nem annak a következménye, hogy képes látni. Gyakran teszik fel a kérdést, mi van a nirvána után? Ez a kérdés fel sem merülhet, hiszen a nirvána a végső igazság. Ha pedig a végső, akkor nem lehet semmi utána. Ha lenne valami a nirvána után, akkor az lenne a végső igazság, nem pedig a nirvána. Egy Ráda nevezetű szerzetes egyszer azt a kérdést tette fel a Buddhának kissé más formában. Mi a nirvána célja? A kérdés feltételezi, hogy a nirvánának van valami célja. A Buddha ezért így válaszolt. Ráda, ez a kérdés nem tartozik a tárgyhoz. Az ember úgy éli a szent életet, hogy a nirvánába, az abszolút igazságba veti bele magát, és ez a cél a végső cél. Az olyan gyakran előforduló, pontatlanul megfogalmazott kijelentések, mint például az, hogy a Buddha halála után belépett a nirvánába vagy a paranirvánába, sok fantáziadús találgatásra adnak okot. Ha azt halljuk, hogy a Buddha belépett a nirvánába vagy a paranirvánába, akkor úgy gondoljuk, hogy a nirvána egyfajta állapot, birodalom vagy helyzet, amelyben van bizonyos formájú létezés, és ezért a nirvánát a létezés szó általunk ismert jelentéseinek keretein belül próbáljuk elképzelni. A belépett a nirvánába gyakran használt kifejezés, amelynek az eredeti szövegekben nincs megfelelője, egyszerűen nem létezik. Van egy szó, a paranibbuto, amely a Buddha halálát jelöli, vagy egy olyan arahantét, aki elérte a nirvánát, csak hogy nem jelenti azt, hogy belépett a nirvánába. A paranibbuto egyszerűen annyit tesz, teljesen kihunyt, teljesen kialudt, teljesen ellobbant, mivel a Buddha vagy egy arahant a halála után nem létesül újra. Felmerül egy másik kérdés. Mi történik a Buddhával vagy egy arahanttal a halál a paranirvána után? Ez a kérdés a megválaszolatlan kérdések egyike, avyakata. Amikor a Buddha erről beszélt, jelezte, hogy nem áll rendelkezésünkre olyan szó, amely kifejezné, hogy mi történik az arahanttal a halál után. A Vacca nevezetű Paribhajjaka kérdésére adott válaszában a Buddha kijelentette, hogy az olyan kifejezések, mint a született vagy nem született, nem használhatók az arahant esetében, mivel mindazok a dolgok, az anyag, az érzés, az észlelés, a késztetések, a tudatosság, amelyekhez az olyan szavak kapcsolódnak, mint például a született vagy nem született, teljességgel megszűntek, és az illető halála után többé soha nem jelennek már meg. Az arahantot a halála után gyakran hasonlítják a tűzhöz, amely kialudt, miután elfogyott a tűzifa vagy a mécses lángjához, amely ellobban, ha elég a kanóc, és elfogy az olaj. Ezen a ponton világosan és teljesen egyértelműen kell látnunk, hogy nem a nirvánát hasonlítják az ellobban tűzhöz vagy lánghoz, hanem az öt halmazból álló lényt, aki megvalósította a nirvánát. Ezt hangsúlyozni kell, mivel sokan, köztük kiváló tudósok is félreértik és értelmezik ezt a hasonlatot, és úgy vélik, hogy a nirvánára vonatkozik. Csak hogy a nirvánát sosem hasonlítják kialudt mécseshez vagy tűzhöz. Van egy másik kérdés, amelyet igen gyakran feltesznek. Ha nincs én, nincs Atman, akkor ki valósítja meg a nirvánát? Mielőtt a nirvánáról beszélnénk, kérdezzük meg, hogy ki az, aki most azt gondolja, ha nincs én. Láttuk korábban, hogy a gondolat az, ami gondol, hogy a gondolat mögött nincs senki, aki gondolja. Ugyanígy a bölcsesség, pannyá, a felismerés az, ami felismer. A felismerés mögött nincs én. A dukkha eredetének tárgyalásakor láttuk, hogy mindenben, legyen bár lény, tárgy vagy rendszer, amelyre jellemző a keletkezés természete, megvan a megszűnés, pusztulás természete, avagy csírája. Már most a dukkhában, a szamszarában, a folytonosság körforgásában megvan a keletkezés természete, következésképpen a megszűnés természetének is benne kell lennie. A dukkha a szomj következtében jön létre, és a bölcsesség következtében szűnik meg. Ahogy már szóltunk róla, a szomj és a bölcsesség egyaránt az öt halmazon belül van. Tehát keletkezésük és megszűnésük csírája egyaránt az öt halmazban található. Ez a Buddha egyik igen jól ismert kijelentésének valódi értelme. Mondom, ebben a hat ölnyi emberi testben van a világ keletkezése, a világ megszűnése és a világ megszűnéséhez vezető út. Ez azt jelenti, hogy a négy nemes igazság az öt halmazon belül, azaz bennünk van. Ebben a szövegrészben a Buddha a dukkha helyett a világ jelentésű lóka szót használja. Ebből többek között az következik, hogy nincs olyan külső erő, amely a dukkha keletkezését és megszűnését okozná. Amikor a bölcsességet az ember kifejlesztés ápolja negyedik nemes igazság szerint, akkor ez a bölcsesség látja az élet titkát, a valóságot, azt, ahogyan a dolgok vannak. Amikor a titokra fény derül, amikor az igazság látható lesz, minden olyan erő, amely lázasan fenntartja az illúzió természetű szamszara folytonosságát, elcsendesül, és már nem tud újabb karmát létrehozni, mivel nincs több tévképzet, és megszűnt a folytonosság iránti sóvárgás, szomj. Olyan ez, mint amikor az elme kigyógyul valamilyen betegségből, amikor a betegség oka vagy titka feltárul a beteg előtt. Szinte minden vallás úgy tartja, hogy a legfőbb jót az ember halála után érheti csak el. Azonban a nirvána már ebben az életben megvalósítható. Nem kell várnunk addig, amíg meghalunk. Az, aki felismerte az igazságot, megvalósította a nirvánát, a legboldogabb lény a világon. Szabad. Nincsenek komplexusai, rögeszméi, nincsenek benne azok az akadályok és gondok, amelyek a többieket gyötrik. Szelleme tökéletesen egészséges. Nem bánkodik a múlt miatt, nem álmodozik a jövőről. Teljes mértékben a jelenben él. Ezért a dolgokat a lehető legtisztább értelemben élvezi, mindenféle projekció nélkül. Ez az ember boldog, öröme kitörő, élvezi az életet magát, érzékeny nyugodtak, nincs benne aggodalom, nyugodt és békés. Nincs benne önzővágy, gyűlölet, tudatlanság, önhittség, gőg, sem semmi más szennyeződés, ezért tiszta és szelíd, az egyetemes szeretet, együttérzés, kedvesség, megértés és elfogadás jellemzi. A lehető legtisztább módon szolgálja a többieket, mert nem gondol magára. Semmit sem nyer, semmit sem halmoz fel, szellemi értelemben sem, mert nincs meg benne az én tévképzete, és nem szomjazik a létesülésre. A nirvána túl van minden kettőségen és relativitáson, következésképpen a jó és a rossz, a helyes és helytelen, a létezés és nem létezés fogalmain is túl van. Ebben az esetben a boldogság, szukha kifejezés is, amelyet a nirvána leírására használnak, teljesen mást jelent. Sariputta egyszer ezt mondta. Barátom, a nirvána a boldogság, a nirvána a boldogság. Akkor Udályi megkérdezte. De barátom, Sariputta, miféle boldogság lehet ott, ahol nincs érzet? Sariputta igen filozófikus, a hétköznapi gondolkodáson túlmutató választ adott. Éppen az a boldogság, hogy nincs érzet. A nirvána túl van a logikán és az érvelésen. Nem számít, mennyi ideig folytatunk spekulatív jellegű vitát, gyakran fölösleges intellektuális időtöltésként a nirvánáról, vagy a végső igazságról, vagy a valóságról. Ezen a módon sosem érthetjük meg. Az óvodás kisgyereknek nem érdemes megvitatni a relativitás elméletet, de ha később türelmesen és szorgalmasan tanul, akkor egy nap megértheti. A nirvánát a bölcseknek maguknak kell felismerniük. Ha türelmesen és kitartóan járjuk az ösvényt, ha elszántan fejlődni akarunk és meg akarunk tisztulni, és ha megvalósítjuk a szükséges szellemi haladást, akkor a nirvánát egy nap saját magunkban fedezhetjük fel, mégpedig anélkül, hogy rejtélyes és fellengzős kijelentésekkel terhelnénk magunkat. Kezdjünk tehát a nirvána felismeréséhez vezető ösvénnyel foglalkozni.